eredményes élettalálkozó 2013. március 29-e. A siker szerelmesei 6. rész. A Merci és a vasmacska esete.
A siker szerelmesei. Hányan vannak itt a siker szerelmesei? Még egyszer? Mit? A kamera miatt? Még egyszer? De most már megy a kamera, igaz? És ezt nem fogod levágni az elejéről. Jól van. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Leginkább titeket, akik távol vagytok, akár videón nézitek, akár a hanganyagot hallgatjátok. Kell, hogy tudjátok, hogy mi itt egy maroknyi kis csapat vagyunk, hűségesen, igazságra, éhesen, de valójában mi szerintem leginkább azért ülünk itt, hogy számotokra elkészülhessenek a felvételek. Na jó, meg egy kicsit magunk miatt is, de tudunk rólatok, és nem csak nekünk, de azt gondolom, hogy Istennek rendkívül fontosak vagytok. Úgyhogy az, ami most elhangzik, az nem véletlen, az, ami most elhangzik, az nem csak úgy szól, hanem neked szól. A tiéd és Isten neked feléd akar üzenni. És egy sorozat közepén vagyunk, a siker szerelmesei, amely nem másról szól, mint arról, hogy az élet leggyakorlatiasabb és legalapvetőbb kérdéseire rendelkezhetünk a válaszokkal, mégpedig ebből a könyvből, a Bibliából. Ez a könyv ott lehet az éjjeli szekrényeden, ott lehet a táskádban, hordozhatod magaddal a kezedben, és miközben ezt teszed, hétköznapi egyszerűséggel nem szabad megfeledkezned róla, hogy a világ történelem legteljesebb, legfantasztikusabb és legértékesebb kijelentése, üzenete van a kezedben. Olyan válaszok, olyan információ, olyan megoldás, amiért a világ gondolkodói, ha tudnának róla, az életüket adnák érte. A titkok titka, a beavatás, a rövid út, a végső válasz, ami emberileg tudható, ami emberileg jelentős, benne van ebben a könyvben. És te olvashatod. És nem csak olvashatod, hanem mint egy, majd, hogy nem egy természet feletti módon a magadévá teheted, birtokolhatod, és élheted a hatalmát. Mint hogyha egy fantasztikus történetben élnénk, amely realisztikusan kezdődött, és ahogy a történet hömpölyög előre, és a cselekmény kibontakozik, úgy egyre fantasztikusabb, csodálatosabb elemekkel tarkul a történet, míg a végén azt mondod, hogy ezt alig tudom elhinni, hogy ez igaz. Ez innentől már fantasztikum. Ez van a kezedben. Úgy értem, a legvadabb álmod, a legmerészebb elképzelésed, és semmi ahhoz képest, ami a valóság. A Biblia. És a siker szerelmesei arról szól, hogy hogy történhet meg, hogy ennyire közel vagy a válaszhoz, az életed válaszához, a megoldásához, és esetleg mégis lemaradsz róla. Hogy történhet meg, hogy a gólvonal előtt fél centivel áll meg a labda, és mindenki ünnepel, hogy gól, 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 de a bíró lefújja, és azt mondja, hogy nem az. Nem az. A célfotó megmutatta. Nem gól, nem ment be. Nagyon sok keresztény él így. 2 centivel a gólvonal előtt. Nagyon sokan hívők meg vannak keseredve, és mondják azt, hogy hát nem tudom, hány éve keresem Istent, hány éve szolgálom Istent, hány éve járok gyülekezetbe, templomba, és nem tudom hova, és nem működik nekem. És milyen elkeserítő, amikor te voltál a titkok ismerője, te voltál az, aki rátalált a megoldásra, vakok vezetője, és a végén be kell ismerned, hogy nem működött. Nem működött. A keserűség az egyik legpusztítóbb dolog, amikor visszájára fordul az, amiben reménykedtél, és csalódott vagy, és a csalódottság miatt megbántott, sérült és keserű. Sok keresztény él keserűségben, csalódottságban. Ha te is ilyen vagy, harcolj ellene. Ne fogadd el. És ne gondold, hogy te vagy az egyetlen. Nagyon sokan élnek ebben a meghiúsulásban, mert és felsoroltunk már 6 vagy 7 okot, amitől Miközben a kezedbe adták a könyvet, mégis kiveszik a kezedből. Miközben a kezedben van a válasz, mégis távol maradsz tőle. A siker szerelmesei erről szól ez a sorozat, hogy hogyan válhatsz azzá az emberré, aki teljességre jut, aki eljut a felnőtt korra, az érettségre, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, aki nem csak megízleli, hanem meg is eszi, nem csak megeszi, de él azáltal, amit ez a könyv ad. Jó, ez így? Erről beszélünk. A siker szerelmesei. És okokat soroltunk föl, amelyek miatt te, tudatosan vagy öntudatlanul, visszautasítod a hallott üzenetet. Elmondom a választ az életedre, te nézel rám, aranyosan, bólogatsz, és közben azt mondod, hogy nem. És ennyi. Adjő. Hallottad a megoldást, és belül valami rávett arra, hogy azt mondd, hogy nem. És kész. Isten hitet követel. A követel szó ilyen nagyon agresszív. Azt mondja, hogy figyelj, az emberi méltóságod, az emberi nagyságod gyökere a szabad akaratod. Ahogy azt elvettem, megszűntél ember lenni. Neked kell egyetérteni. Hinned kell, egyet kell értened a valóság általam kijelentett részével ahhoz, hogy azt birtokolt, hogy az működni kezdjen neked. A mai kereszténység hívő hitetlenségben él. És figyeljetek, az egész dolog ettől a pillanattól kezdve nem működik. Nem működik. Csak egy vallásod van, amit olyan sokszor fújolunk, ugye mi? Szellemi hívők, igaz? Biblia szólós szellemi hívők. A vallás. Lehet, hogy neked is csak az van. Csak egy Biblia szólós vallásod. Csak egy forma. Csak szavak, amiket nem hittél el. Amik ellen ott legbelül lázadsz. Amik valamilyen, és az egész sorozat erről szól, nem fogom az elejéről újra elmondani, most tovább megyünk a következő ponttal. Valamilyen trükk folytán érvénytelenné válnak a számodra. Diszkvalifikálod magad. Nincs ebben kárhoztatás, ez a sorozat elején volt, nem bántlak, mert csak annyit kell tenned, hogy hé, tényleg! Ezt egy viccet ismeritek? Az indiánnak miért lapos a homloka, és miért áll el a füle? Mert a tengerparton él, és minden reggel föl kell. Mi ez a zúgás? Ja, a tenger! Oh. Kezdjük előről? Még nem késő. Hát, tényleg, ez az egyetlen, ami segít. Menjél, atyánk! De ezt csak azért mondtam, hogy neked is csak rá, úgy értem, csak azért beszélünk erről, hogy rá, mi ez? Ja, tenger! Tudod, mi ez? Ja! Csak megint nem hittem el. Menjél, atyánk! Bocsáss meg itt ezeknek, mert kinevetnek. És kérünk, hogy adj nekünk, szomjasan jövünk hozzád. Olyanok vagyunk, mint az éles, mint az éhes oroszlánkölykök, akik zsákmányra vágynak, mert már nagyon régen nem ettünk. Adj nekünk. Amen. Nos, a következő pontunk a siker szerelmesei sorozatban, ugye a szellemi háború volt az első, a rossz szokások a második, a hálátlanság és az emögött lévő elégedetlenség és vád volt a harmadik, a nyomorúság volt a negyedik, és itt hagytuk abba legutóbb, és az egyik legnépszerűtlenebb, de az egyik legmélyebb ok lesz a mai témánk, mégpedig a bűn. A bűn az egyik, amely megrabol téged ettől a könyvtől és az üzenetétől. És abban a pillanatban, hogy kimondtam ezt a szót, hogy bűn a bűn, benned valami ezt mondta, hogy igen, tudtam, hogy ez lesz. Utálom, de megérdemled, mondjad, Sanyi. Üssél, megérdemlem, mert tudom, hogy bűnös vagyok, és tudom, Tudom, hogy nem vagyok méltó rá, hogy Isten megáldjon engem. Téged persze igen, meg ezeket a többi szent embert itt körülöttem, de engem tudom, hogy nem állhat meg, mert én bűnös vagyok. Na, ez volt az, ami visszatart a Bibliától. Ez a gondolatmenet. Ez egy hazugság a pokol mélyéről. Megkreálva Sátán legprecizebb, legspécibb agytrösztjében, és azt mondja, ezt a gyökér gondolatot, amellyel Ádám is elbújt Isten elől, oké? Amely azt mondja, hogy szégyellem magam, és félek, és ha meglátom Istent, akkor mit csinálok? El az ellenkező irányba. Úgy értem, tudod, 250-nel csak ki a jelenlétéből. Miközben az élet sehol máshol nem létezik, csak Isten jelenlétében. A bűn a világi ember gondolkodása szerint olyan módon rabolja meg az üzenettől, hogy méltatlanná teszi az embert az üzenet elfogadására. Ez a hazugság. A bűn olyan módon rabol meg az igazság elfogadásától, hogy bűn tudatot ébreszt, és téged a szabad akaratodon keresztül rávesz, hogy elmenekülj Isten jelenlétéből, az egyetlen helyről, ahol élhetsz. Érted? Elmondom még egyszer, ezt nem hallottad. A zsigeri reakció alapján a bűn olyan módon rabol meg Isten áldásától, Isten szeretetétől, egy teljes élettől, hogy azt mondja, hogy te méltatlan vagy, és emiatt nem, hogy jó dolgokat nem érdemelsz, hanem büntetést érdemelsz, és Isten gyűlöl téged, undorodik tőled, mert bűnös vagy, és éppen ezért nem ad neked, mindezek az ígéretek nem igazak a te életedre, mindezek talán a szent emberekre igazak, de rád nem. És ezért te, Isten, de egy picit neheztelve, de sokkal inkább félve tőle, illetve szégyelve magadat előtte, elbújsz előle. És persze eljössz még gyülekezetbe, elmész meg templomba hátul, meghúzod magad lesütött szemmel, kicsi irigységgel nézed a sok szent embert magad körül, csak te vagy az egyetlen, aki bűnös. És ugyanilyenek az imáid is, tudod. Jézus, arra szeretnélek kérni, de mi a fenének beszélek, mert nem is hallgatsz meg engem. Hát ahogy meglátsz, kimész a szobából, úgy értem, minek imádkozzak, hisz én egy bűnös ember vagyok. Érted? Tehát ez a kép. Stimmel, ezt ismeritek? Hányan ismeritek ezt az érzést? A teremben mindenki föltette a kezét. Nem mindenki. Éva. Egy szent, poruljatok le. Jó, oké, most kicsit viccelünk, de ezt ismeritek, ugye? Ezt ismeritek. Na most. És nem, ez mindjárt belemegyünk az igébe, mert ezt az igei alapon fogjuk megbeszélni. De mindeközben, és lapozzunk egy Mózeshez, a mód, ahogyan a bűn leginkább működik, az így van, hogy azt mondja, hogy 1 Mózes 3:6. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, meg okossá tesz, szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettejük szeme. Itt a lényeg. Ugye, amikor ettek a gyümölcsből, ez volt az eredendő bűn, az eredendő hiba, az eredendő céltévesztés. Isten azt mondta, az ördög azzal kísértette az asszonyt, hogy Isten azért nem akarja, hogy egyél róla, mert akkor olyan lesz az ember, mint Isten. És az ördög nem hazudott. Az ember tényleg olyan lett, megnyílt a szeme. Ítőlőjévé vált jónak és rossznak Istentől függetlenül. Azaz innentől létezik az a fogalom, amit úgy hívunk, hogy önigazság. Egy a valóságtól elrugaszkodott, elszakadt ítélet, amely meghatározza az igazságot. Valójában egy hamis ítélet, egy hazugság, de az ember ezt szubjektumként igazságnak éli meg. Ez az emberi önigazság megszületésének a pillanata. Innentől két fajta igazság van. Az objektív, Istené, és az emberé, aki a maga szubjektumán keresztül nézi a dolgokat. És mi az első dolog, amit az ember észrevett, amikor megnyílt a szeme? Észrevették, hogy mezítelenek, ami akkor konkrétan a ruhanélküliséget jelenti, de a mi esetünkben jelenti a hiányosságot, a nem teljességet, a fogyatékosságot, a bűnösségünket. Tisztában vagyunk vele, hogy nem vagyunk teljesek. Azt mondja, ezért mi magunk megoldjuk, fügefa leveleket kötöztek össze, és eltakarták magukat, elkezdünk egy saját megoldást gyártani. Amikor azonban meghallották az Úristen hangját, a szellős alkonyatkor, amint jár kell a kertben, régen mindig oda mentek hozzá, és együtt töltötték a délutánt, és Isten tanította őket, és ez a közösség volt az élet, ez az együttlét. Most mit csináltak? Az Úristen, igen, azt mondja, tehát, hogy amint szellős alkonyatkor járt kelt, ugye meghallották a hangját, elrejtőzött az ember és a felelős felesége az Úristen elől a kertfái között. Elrejtőztek. Ez az, amit mi is csinálunk. Elrejtőzünk. Ezt teszi a bűn. Kinyílik a szemem, megszületik az önigazság, én ítélek Istentől függetlenül. Ó, Uram, én jobban tudom, hogy te mit gondolsz, mint hogy te mit gondolsz. Ugye, én jobban tudom, hogy te mit gondolsz rólam, mint te. És szerintem te azt gondolod rólam, hogy én kis csúnya mezítelen vagyok, és még csak rendesen fel se tudok öltözni, úgyhogy inkább elbújok. Ez az önigazság. De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Ez a helyzet. A bűn ezt teszi velünk. És ezen a ponton szeretnék megállni, és egy kicsit bővebb definíciót adni. Ugye az eredendő bűn az elszakadás Istentől. És a probléma ennek az önigazságnak a létrejötte. És erről az önigazságról lesz egy önálló üzenet is, egy önálló gondolat. De mivel az ember szabad akarattal bír és véges, ezért az Istentől független döntései lehetnek-e tökéletesek? Ez az én kérdésem. Abban a pillanatban, ahogy az ember véleményalkotása, döntéshozatala, meggyőződései elszakadnak Istentől, az egyetlen objektív információforrástól, garantált az emberi tévedés. És az emberi tévedésen keresztül a tévedések láncolata, amelyek igazából romlásba döntötték a világegyetemet. Sziasztok, szia! Úgyhogy az első bűnnek a következménye millió és milliárdnyi további bűn. Egy lánc reakció, egy dominó elv. Elborítod az elsőt, és egy belső kényszerből adódóan lepörög az egész felépített rendszer. A bűn egyik kifejezése, ezerszer mondtuk, a céltévesztés. Amikor valaminek elvéted a célját, és úgy bánsz vele, kárt okozol neki, sérülést okozol neki. Régen Pásztor Schellertől hallottuk ezt az üzenetet, hogy egy céltévesztés olyan, amikor egy új S-osztályú Mercedes-t, mert jó nehéz hajóhorgonynak használsz. Alkalmas a feladatra? Hát még nem is olyan alkalmas, de az igazi probléma az az, hogy az nem arra való, igaz? Tehát, hogy tudod, ott lóg a hajó orrán a 30 milliós jármű, szia, és tudod, a kapitány ki, engedjétek le a Mercedes-t, és akkor tudod, hajóláncon, tudod, bele a vízbe, és tudod, és hát mi ezt így csináljuk? Na, hát mi ezzel a baj? És ha nagyon-nagyon visszafogott akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy hát, hogy célt tévesztettetek. Tehát, hogy hajóhorgonynak jobb lenne egy vasmacska, és a kapitány meg jobban járna, ha azzal az autóval közlekedne. Vajon okoz-e ez károkat? Hát igen, amikor leeresztik a Mercedest, ugye az nehezen telik meg vízzel, és nehezen is kapaszkodik bele a tenger fenekébe, úgyhogy a hajó veszélybe kerülhet. Egyrészt. Másrészt okoz-e károkat a Mercedesnek? Igen. A céltévesztés valami olyan, amit azt gondolom, hogy mind a hajónak a tulajdonosa és alkotója, mind a Mercedesnek a tulajdonosa és alkotója nem nézne jó szemmel. Miért nem? Mert szereti a hajót, és szereti a Mercedest, igaz? És azt mondja, hogy ne csináljátok, kerüljön minden a helyére, jobban fog működni, és kevesebb fájdalmat okoztok. És az ember azzal, hogy önigazsága lett, céltévesztővé vált, és saját magával kapcsolatban számtalan hasonló döntést hoz. A bűn egy pusztító jelenség, leginkább önpusztító. Fájdalmat okozunk magunknak, kárt okozunk magunknak, és sajnálatos módon a hozzánk legközelebb álló embereknek, akiket leginkább szeretünk, a családunknak, barátunknak, munkatársainknak. Az önigazságunk, a céltévesztésünk miatt. Isten, aki szeret minket, a tervező, az alkotó, gyűlöli a bűnt. Miért gyűlöli a bűnt? Mert fél órát beszélget a kislánnyal, hogy ne sírjon, és hogy minden rendben van, és hogy az öccse szereti, miután az öccse elkalapálta egy kis fakalapáccsal játékból. Mert azt hitte, hogy ez vicces. Valamelyik rajzfilmben látta. Viccesnek is tűnt. De ez bűn. Céltévesztés. A kis öcs nem kalapálja el a 2 évvel idősebb nővérét fakalapáccsal, mert az vicces. Ott eltörnek a csontok. Ott fájdalom van. Ott egy lélek megsérül. És az apa, aki mindezt kívülről látja, gyűlöli. Nem az, nem a kisfiút, hanem az elképzelést, a céltévesztést, magát a bűnt. Rendben, ezt értjük? Éppen ezért a bűn nem jó. Egy szerető Isten világában nincs semmilyen rendszer, amely támogathatná a bűnt. Egy szerető Isten valóságában nincs buzdítás és bátorítás a bűnre, hisz a bűn a természeténél fogva pusztító. És tudom, hogy a modern gondolkodásban elterjedt ez a kép a bűnről, hogy a bűn igazából a bűn kategóriában az élet legizgalmasabb és legértékesebb dolgai tartoznak, amiket egy önző, valamilyen furcsa, perverz gondolkodással bíró Isten csak tilt előlünk. Ugye? Tehát a szex az egyik legklasszabb dolog. Elvenni azt, amit meg akarunk kapni, tolvajnak lenni, jól átverni tudod, a bankot, a világot magunk körül, és aztán győztesen távozni a milliókkal az egyik legvagányabb dolog. Ha kell, akkor tudod megölni az ellenségemet, aki évek óta bosszant engem, az is egy tökös dolog. És ezek mind klassz dolgok, nem? Tehát, hogy meg ha az érdekem úgy kívánja, akkor meghamisítani az igazságot és hazudni, hát ez is csak egy dörzsöl dolog, nem? Tehát, hogy de főleg a szexszel kezdődik, nem? Tehát, hogy leginkább ott alakul ki ez a kép, hogy tudod, hogy ott van az a sok gyönyörű nő, ott van az a sok gyönyörű pasi, és ezek mind együtt lehetnének, és Isten, aki tudod, ilyen nem is tudom, ilyen tudod, elhúzza a mézes madzagot előttünk, és utána azt mondjuk, hogy már jól megnéztük a mézes madzagot, és már nagyon kívánjuk, akkor azt mondjuk, nem azt mondja, hogy ne nyúj hozzá, nem azt mondja, hogy még csak ne is gondolj rá. Zseniális. Értem, gratulálok. Persze, hogy utáljuk az egész gondolatot. De hát álljunk meg egy pillanatra. Amit az előbb elmondtam, az csak nem igaz. Az egy hazugság. Úgy értem, megölni valakit, az nem jó. És ez is egy külön üzenet, mert nyilván megvan az ideje az ölésnek is. Értem, Isten nem szentimentális, hogyha bejön egy erőszakos ember a házamba, és bántalmazni kezdi a gyerekemet, megfenyegeti bármilyen szinten, akkor meg fogom védeni. És még a polgári törvény is, és jogos ölésnek hívja az önvédelemből elkövetett ölést. Háborús helyzetben, ahol a vezetőség parancsára katonák harcolnak, az ölés jogos. Ezt tudom, nagyon mély erkölcsi és etikai vívódásokra ad okot. Lehet is, hogy erről egyszer beszélhetünk, ezt megpróbáljuk kibontani. Nem, a lényeg, hogy nem szentimentalitásról beszélek, csak rendről, igazi törvényről. A valóság meghamisítása, a hazugság semmilyen szinten nem építő. Lehet, hogy az önérdeket, a te pillanatnyi érdekedet egy időre építeni látszik, de amúgy pusztító. Nem tudom, éltél-e hazugságban hosszabb, rövidebb ideig. Nem tudom, hogy érted-e, hogy mit tesz a környezeteddel a hazugság. Tudod, amikor ég a ház, és viccből azt mondod, hogy lent van a kijárat, és mindenki elkezd szaladni lent. És azt mondod, de csak vicceltem, hát tudjátok, hogy lent a pince van. Egy hazugság hamis döntésekre bír embereket, amin az életük kárt szenved, akár rajta is veszíthet. Isten gyűlöli a hazugságot. Gondoljatok bele, 7 milliárd ember ér a Földön, és mindenki mást mond arról, hogy mi van. Piroson kell átmenni, vagy nem? Zöldön kell átmenni, vagy nem? A hazugság, ugye a valóság meghamisítása pusztító. És hát térjünk vissza a szexhez. Hát az ugye az a lényeg. Hát miért nincs szabad szex Isten világában? Hogy ne lenne szabad szex? Ne vicceljetek, ő találta ki. De a szabad szexet egy férfi és egy nő között értelmezte az elkötelezettség, a házasság oltalmában. Miért? Azért, mert a szex az nem olyan, mint a fogmosás, hanem egy borzasztó, tehát olyan mély húrokat, olyan mély részeit az embernek megérintő csoda, amelyhez nincs fogható csak az Isten és az ember kapcsolatában. Valójában erre hivatott, hogy ezt a hihetetlen bensőséges, rendkívül elkötelezett, rendkívül intim, bizalmon alapuló kapcsolatot anyagilag is kifejezze. Amikor a szexet valamiféle közönséges dologgá tesszük, mint mondjuk a fogmosást, vagy nem tudom, lemenni a közértbe gyufát venni, vagy mit tudom én, tehát valami egészen közönségessé, akkor az előbbi hajóhorgonyos példa az egy gyenge illusztráció ahhoz képest, hogy mit teszünk. Értem? A szex a házasságon kívül elpusztítja az ember lelkét, képességét arra, hogy egy igazi szeretett kapcsolatban legyen az életében valaha. A humanista világ nem semleges. A humanista világnak céljai vannak. Biztos tudtok róla, hogy a hatalom egy nagyon fontos és nagyon értékes dolog azok számára, akik birtokolják. És a világ rendje egy egységes világrend felé tart, ahol egyre szűkebb titkos csoportok kezében összpontosul, és kell, hogy összpontosuljon a hatalom. Ahhoz, hogy ez végre mehessen, ahhoz, a társadalomnak, mint olyannak, kicsit figyeljetek rám, két mondat is odaérek, a társadalomnak, mint olyannak gyengének kell lennie. A gyenge társadalom manipulálható, könnyen irányítható, könnyen rávehető a saját érdekeinek ellentmondó döntésekre, rendelkezéseknek és rendnek a bevezetésére. Ezt értitek? Egy gyenge társadalom. Ha egy társadalmat meg akarunk gyengíteni, akkor az alapelemeket kell először ütni. Az emberi szabad akaratot, az ember személyét önmagában, és ezt itt a mi világunkban a stresszel, az állandó üzöttséggel, az állandó a túlélésért folytatott harccal érik el, a nyugati világban az önzés rendkívül magas szintre vitelével, a jóléttel, az élmény fenntartásával. Ez az első szint, de a második szint, és ez borzasztó erősen kihat az egyénre is, az a párkapcsolatoknak, úgymond a családnak az elpusztítása. Ha meg tudjuk azt tenni, hogy egy embernek a legszűkebb környezete, a legbensőségesebb, legnagyobb biztonságot adó, vagy adni kellene, hogy adjon, környezete ellenségessé váljon. Váddal, nehezteléssel, kárhoztatással, ítélettel teli, akkor az embernek az életélménye olyan lesz, mint hogy a koncentrációs táborban élne. Rendben van ez? A családot kell elpusztítani. Ahhoz, hogy a családot el tudjuk pusztítani, el kell pusztítani az illúziót, vagy nem az illúziót, az álmot a házasságban. A házasság egy visszataszító dolog kell, hogy legyen. És a következő kijelentést olvastam, illetve hallottam egy interjúban, hogy oké, tehát ezeket a célokat, tehát a család elpusztítása, a szabad szex propagálása, a családmodellnek az átalakítása, az együttélés, vagy a szingli élet felé, ezeket ugye történelmi szinten szponzorálják. Tehát ezek átgondolt, évtizedeken keresztül következetesen végigvitt kommunikációs hadjáratok. Filmeken, médián, művészeten, kultúrán keresztül. Ugye, figyeljetek, a világ uralmat átvenni nem olyan egyszerű dolog. Ne vicceltek, ez nem olyan egyszerű. Tehát az emberi jogok, az emberi józan ész határt szab ennek. Nagyon kifinomultan, nagyon finoman kell dolgozni, és türelmesnek kell lenni. Pár generáció kell hozzá. De egész jól csinálják. Úgyhogy figyelj, a következő állítás. Ha rá tudunk venni egy pubertáskorú gyereket, hogy nemi életet éljen, és a kapcsolatából kilépjen, tehát, hogy még pubertás korban megtörténjen az első sérülés, soha életében nem lesz képes egészséges kapcsolatra. Ez a cél. Ez az egyik cél. Hey, miért nincs szabad szex Isten világában? Miért veszi el tőlünk az egyetlen, tudod, izgi és klassz dolgot? Ember, ez egy hazugság. Egy hazugság. Hogy értem, az, amit mindannyian csináltunk, hát nem tudom, hogy hányan vagytok, akik keresztény családban nőttek föl, és még tizenévesen megértették a lényeget. Én nem tartozom közéjük. A feleségemmel, amikor elkezdtünk komolyan járni egymással, és elkezdtünk beleütközni abba, amiről beszélek, hogy az én lelkem szét van taposva, az ő lelke szét van taposva, és alig vagyunk képesek normális kapcsolatra. Úgy értem, mindazt a fájdalmat, mindazt a sebet, amit életünkben szereztünk, azt a sok-sok csalódást most egymáson ontjuk ki. A sérüléseinket, a kis kretén meggyőződéseinket egymásnak ajándékozzuk. Figyeljetek, egy józan pillanatunkban a szívünk legmélyéből jövő sóhajtás és kérés az ez volt. Figyeljetek! Amikor szerelmesek voltunk, udvaroltunk egymásnak, és bárcsak vártunk volna egymásra. Ezt mondtuk. És a feleségem akkor egyáltalán nem volt még egy érett hívő, nemrég találkozott Istennel, de csak egyszerűen átgondoltuk, hogy mi van. És azt mondjuk, bárcsak tudtuk volna, hogy egy nap eljössz. Bárcsak tudtam volna, hogy egy nap találkozom veled. Ha tudtam volna, várok rád. Várok rád. És megérte volna. És megérte volna. Oké. Szóval a bűn céltévesztés. A bűn az, amikor a Mercedes-t föllógatod a hajó orrára, és hajóhorgonynak használod. A bűn az, amikor egy darabot levágsz az ujjadból, mert úgy érzed, hogy az vicces. És mert utána szokássá vált, minden nap levágsz egy darabot az ujjadból, és a végén nincsenek ujjaid. Úgy értem, hogyha a gyerekem csinálná ezt, biztos szólnék neki. Ha egy ideje csinálná, akkorát kapna, hogy a faladná a másikat. Úgy értem, nem azért, mert én egy furcsa, kretén, önző, uralkodó atya vagyok a házamban, hanem mert szeretem a gyerekemet. Rendben van ez? Oké? Van itthon valaki? A bűn céltévesztés. A bűn pusztít, és Isten gyűlöli a bűnt, de nem a bűnöst. Hogy értem, miattad gyűlöli a bűnt? Mert neked okoz kárt. Ha téged nem szeretne, mit érdekelni a bűnt? Figyelj, tőle nem veszel semmit. Jobb könyvében Elihu mondta azt, hogy figyelj, üsd meg, aki ott van melletted. Puh, most nézd meg, hogy a felhő mit változott. Mit csinál a felhő? Semmit. Most tegyél valami jót. Nézd meg, a felhő mit változott. Semmit. Figyelj, Istennek nem árt a te bűnöd, és a jóságot se ad neki az ég adta világon semmit. Neked árt, és a magad fajta halandónak a bűn. És Isten egyetlen egy igazi okból gyűlöli a bűnt, azért mert szeret téged. És most nem akarok belemenni az isteni igazságosság rendszerébe, hogy egyszerűen az igazságossága is gyűlöli, és itt most csak maradjunk a kapcsolati oldalon. Ez nem lesz egy egyrészes üzenet, ez egy kétrészes üzenet lesz. De figyelj! Az evangélium tényleg arról szól, hogy Isten úgy szerette a világot, téged is, engem is, hogy az egyszülött fiát adta. Oké? Hogy rendbe hozza. Hogy aki csak hisz ő benne, aki csak elfogadja, aki csak azt mondja, hogy akarom, elfogadom, benne akarok lenni, hogy annak örök élete legyen. Hogy rendbe hozza. Hogy rendbe hozza. Amit Isten tett, azt egyszer mindenkorra tette. Amit ő tett, az tökéletes. Nincs mit hozzátenni, és nincs mit elvenni belőle. A bűn valódi. A megoldás nem az, hogy a bűnt kevésbé mondjuk bűnnek. Jaj, nem is olyan nagy baj, ja, vágd csak le az ujjadat, nem gond, mostantól belefér, csak azért, hogy együtt lehessünk, gyere, ölelj meg. Nem, a bűn az bűn, ne vágd le az ujjadat. De ha már levágtad a jogi részét a problémának, én megoldom, mondja Isten. Én kifizetem a büntetését. És figyelj, te pedig nem fizeted ki a büntetését. Én kifizetem a bűnbüntetését, az elejétől a végéig mindent. Rendben van? Amikor én kifizettem, mondja Jézus, akkor azt mondom, hogy a kereszten, hogy elvégeztetett. Nem megkezdődött, nem megmutattam a mintát, hanem mit mond? Lezártam, elvégeztetett. Úgyhogy neked már nincs adósságod, azaz te nem fizetsz a bűnért. Ez tiszta? Ez jó? El van intézve. Szabad vagy. Zsidókhoz írt levél 10. Megszünteti az elsőt, 9, hogy helyébe állítsa másodikat. Itt az Ó és az Új Szövetségről beszél. 10. vers. Az ő akarata, ez Istenről beszél. Szentelt meg minket Jézus Krisztusnak, Krisztus testének feláldozása által egyszer mindenkorra. Oké. Kinek az akarata? Az Atyának az akarata. Szentelt meg minket. A megszentelés azt jelenti, hogy elkülöníteni, egy különleges célra, szerepre, feladatra félretenni. Oké. Hogyan? Krisztus testének feláldozása által. Tehát mit csinálta, mi a te részed ebben? Mondjátok kórusban, mi a te részetek ebben? Semmi. Így van, még egyszer. Semmi. Kinek van benne része? Az atyának, aki akarta, és Jézus Krisztusnak, akinek feláldoztatott a teste. Ez mit csinált? Megszentelt titeket. Mennyire hatályos ez? Honnantól meddig ered? Egyszer s mindenkorra. Oké? A mindenkorában benne van az is, hogy most ide jössz, orba vágsz, kivered két fogamat, és utána is meg vagy szentelve? Igen? Benne van, azért ne csináljátok. De benne van. Oké? Egyszer s mindenkorra. Jó. Következő rész. 14. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette akiket? A megszentelteket. Az kicsoda? Az te vagy. Mivé tette? Tökéletessé. Wow. Ha ne, de te nem vagy tökéletes. És ki mondja? Ha ki én? Valamit olvastunk ott egy Mózesben az önigazságról. Megnyílt a szem, és egy Istentől független ítélet. Ha Isten a maga rendjében azt mondja, hogy figyelj, lerendeztem. Téridő felett, úgyhogy ne zavarodj össze, hogy te még mindig látod a bűnöket, ki vannak fizetve, le van rendezve. Egyetlen áldozattal, Jézus Krisztus testének feláldozásáltal, egyszer s mindenkorra megszenteltettél, és tökéletessé tette a megszentelteket. A bűn el van intézve. A bűn el van intézve. Egy új gondolkodást kell megtanulnod, egy új rendszert kell megtanulnod. Isten, figyelj, nagyobb az erkölcsnél. Isten akkor is nagy dolog lenne, ha csak annyi lenne, hogy én pontosan tudom, mi a jó, jó és a rossz. Én pontosan tudom, ez rossz, ez jó, ez rossz, ez jó, ez, te pedig legyél jó, és ne legyél rossz. És Isten ezt tökéletesen megítéli. Ez valami. Ez nagy, ez félelmetes. Tudod, a szent, erkölcsös Isten, de Isten azt mondja, hogy fiúk, hogy értem, erre egy mongoloid idióta is képes. Hogy értem, én a mindenható Isten vagyok, akinek a dicsősége nagyobb az erkölcs, a törvény dicsőségénél. Van egy igazság, egy valóság bennem, amit az angyalok se értenek, amit senki nem ért. Egy magasabb szintű igazság, amit most megtanítok nektek. És ahogy ti megtanuljátok, úgy fogja az egész angyali sereg, az eljövendő korok, és mindenki megérteni az isteni igazságot. És ezt olvasom. Jó, és akkor a legközelebb. Legközelebb az igén végigmegyünk, de most a kulcsokat, figyeljetek. Isten igazsága több, mint a törvény, mint az erkölcs igazsága, hogy mi a jó és mi a rossz. Isten igazsága, ha csak erről szólna, akkor az isteni dicsőség, a győzelem, a cél az lenne, hogy a rosszak jók lettek. Igaz? És azt gondoljuk, mi kis budjant emberi lények, hogy Isten ebben a bizniszben van. Hogy valamit, ami elromlott, azt megjavítson. Hogy valamit, ami saras lett, azt megmosson. Hogy valami, ami rossz lett, azt megjavítson. És a végén, amikor végzett, akkor minden jó lett, és ő kihúzza magát, és azt mondja, nézd, milyen tökéleteset tudok csinálni. Úgy értem, figyelj, ez egy ekkora Isten. Ez egy zsebisten. Figyelj, megnézted már az ökológiai rendszert? Nehéz megnézni, mert bonyis. Figyelj, ha 1-2%-kal elállítasz benne, csak egy dolgot, széthullik. A föld ökológiai rendszere. Egy olyan finoman hangolt rendszer, hogy figyelj, ha Isten akar valami tökéleteset csinálni, megcsinálja. Épp hallottunk egy előadást Pásztor Szűk Bendegúzról, hogy ahhoz, hogy élet lehessen a Földön, a naprendszer, a naptól való távolság, a Föld tengelyének a dőlésszöge, a légkör és a mozgás és minden, olyan végtelenül összetett, finoman hangolt, precíz rendszer, tökéletes. Tökéleteset csinálni Istennek gyerekjáték. Értem, azt gondolod, hogy ennyit akart? Hát akkor robotokat teremtett volna. És kész, azok tökéletesek. Szóval figyelj, van egy igazság, van egy valóság, ami magasabb ennél, és én titeket oda viszlek. Készülj föl rá, hogy el kell válnod a az elképzeléseitől. Készülj föl rá, hogy egy paradigmaváltás jön. Készülj föl rá, hogy amikor rácsodálkozol Isten igazságára, akkor valami olyasmit fogsz látni, amit nem láttál eddig. Nem az önigazságodat. Nem a vallás igazságát, hanem Isten igazságát. Figyelj, János 1. János evangéliuma 1. Az ige testélet 14. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Ki volt az ige? Jézus Krisztus, ő lett testé. Mivel volt telve? Kegyelemmel és igazsággal, és mit láttunk benne? Az Atya dicsőség. A dicsőség, a nagyszerűség, a belső természet megmutatkozása. Ez a teremtés célja, hogy meglátszódjék, hogy mi az, ami van. Figyelj, láttuk benne az Isten dicsőségét, kegyelemmel és igazsággal. Azt mondja, figyelj, itt van a végén. Mert a törvény 17, mert a törvény Mózes által adatott. Tadá! Ki adta a törvényt? Mózes? Nem. Isten adta a törvényt. Mózes által. Oké, de ez nagy dolog. A törvény, a rend, hogy pontosan minek hogy kell lennie, hogy hogyan működik, ezt szabad, ezt nem szabad, az Mózes által adatott. És akkor itt azt mondja, hogy itt egy nyelvtanilag itt van egy stop. Oké? Vessző. És azt mondja, figyelj. Vessző. A kegyelem és igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Törvény, egy szintű gondolkodás, vessző, és erre ráépítve jön a következő, a kegyelem, ami a meg nem érdemelt ajándékot jelenti, az isteni természet talán rejtélyesebb, de legmélyebb és legmeghatározóbb elemét, és az igazság, a valóságnak megfelelő teljes kijelentés, az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Oké? Tehát van egyszer egy igazság, van egy szintje az igazságnak, a törvény. Ez nem mond hazugságot, ez körülbelül olyan, mint az árnyék. Hogy az árnyék mond valamit a kezemről, a körvonalát mondja el, de nem mondja el, hogy színes bőrű vagyok-e, vagy fehér bőrű, nem mondja el, hogy érdese a kezem, vagy sem. A gyűrűmet is elrejti talán. Sok mindent nem mond el. És azt mondja, hogy a kegyelem és az igazság az Jézus Krisztus által jelent meg. Aztán Róma 3, és ezzel engedlek el titeket, nézzétek el, hogy egy picit hosszú vagyok, de ez nagyon izgalmas, ez megszabadító, ha hívő vagy, kérlek tarts velem, ezt még sose hallottad, vagy lehet, hogy igen, de akkor szabad vagy, és élvezed. Figyelj, Róma 3, azt mondja, Róma 3 eleje a törvényről beszél, arról beszél, hogy nincs egyetlen igaz ember sem, és hogy a törvény cselekedete által senki nem tud megigazolni, mert senki nem bírja betartani. Micsoda őrült, ez is megint milyen perverz dolog Isten részéről, hogy ad egy szabályrendszert, amit az úgyse tud senki betartani. Milyen király. Tudod, ez olyan, mintha azért lett volna, hogy tudod, hogy kárhoztathasson, hogy tudod, hogy gyötörhessen. Tegyél jót, nem tudod megtenni, és akkor tudod, a nagy felemelt mutatói egész életedben rajtad van, és tudod, és azt mondja, hogy hajbókolj, engedelmeskedj, tudod. Ez is megint egy hazugság, mert tényleg, a törvény tényleg nem tud igazzá tenni senki, tényleg nem tudja senki betartani a törvényt, de Isten nem azért adta, hogy utána hajbókoltasson, hanem azért, hogy felismert, hogy szükség van valami többre. Hogy nyitottá tegyen az igazságra, arra az igazságra, amit Krisztus hozott el. Hogy nyitottá tegyen a kegyelemre, egy másik módszerre arra, hogy a dolgok rendben legyenek. Értitek? Úgyhogy tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, 3.19, azt a törvény alatt élőknek mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világot Isten ítélje meg. Ugye, ha a törvényt látom, akkor annak a vége mi, hogy befogom a számat, mert semmit nem tudok megcsinálni belőle. Úgyhogy behúzom a fülemet, farkamat, és arra vagyok kíváncsi, hogy Isten mit mond. Mert a törvény cselekedeteiből nem fog megigazulni egyetlen halandó semű előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. A törvény után egy dolgot tuti, hogy tudok, hogy bűnös vagyok, és hogy mi a bűn. Tuti, tudom, hogy elszúrtam, és nincs esélyem. De nem az a cél, hogy te csak tudd, hogy elszúrtad, és nincs esélyed, és elbújj, mint Ádám, és Istennek keresnie kelljen, hanem az a cél, hogy nyitottá válj egy új megoldásra. Arra, amit Isten igazából hozni akart. És most 21. vers. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Isten igazsága magasabb rendű, mint a törvény, és kifejezheti magát a szabályok nélkül is. Figyelj jól, hogy ki vagyok igazából, és hogyan működik a rendszerem, amelyről bizonyságot tesznek a törvény és a proféták. Ugye előre meg volt jósolva, hogy meg fog jelenni Isten igazsága a törvény nélkül, Jézus Krisztus. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Oké. Isten az igazságát hogy teszi nyilvánvalóvá? Jézus Krisztus által, a benne való hit által. Azt mondja, mert nincs különbség, mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, ajándékból, ingyen ajándékból, miután megváltotta őket Krisztus Jézus által. Krisztus Jézus, emlékeztek zsidókhoz írt levélben, egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tett. Ő volt az, aki elvitte a balhét. Istennek ez az igazsága, hogy gyarló embereket hoztam létre, akik képtelenek. De nem is kell, hogy képesek legyenek, mert egy velem való kapcsolatra teremtettem őket. Az Édenkertben még úgy volt. Jött Isten hajnali, a hűvös hajnalon, vagy hol alkonyatkor is beszélgettek, közösségben voltak, és minden jó volt, minden működött, és aztán az ember elment. És Isten ezt az egész rendszert azért csinálta, hogy az embert visszacsalogassa, visszahívja. Adta a törvényt, a törvény rámutatott arra, hogy az ember képtelen egyedül, és a képtelensége nyitottá teszi az ember mert arra, hogy újra hallgasson Istenre, és Isten azt mondja, hogy figyelj, mindent elsikálok, mindent rendbe hozok, jogszerint, szabályosan, Jézus Krisztus meg fog halni helyetted, és te egyszer s mindenkor a tökéletessé leszel, ha hiszel ő benne, ha a szabad akaratoddal beleegyezel, és szabad vagy a bűntől, egy új rendszerben szabad vagy. Ez jogosítvány a bűnre. Nem, a bűn ezután is rövidebbé teszi az ujjadat. Ugye, amikor levágod, ezután is rövidebb lesz. A Mercedes ezután is szétzúzódik, amikor hajóhorgonynak használják, de nem kárhoztatnak érte. De nem ütnek agyon érte. Hanem Isten a maga szelíd szeretetével nevel és tanít, hogy egyet értsünk. A Benji, amikor elkalapálja a Zoét fakalapáccsal, akkor nem tagadom ki, nem csinált ilyet egyébként, csak egy valami látványos példát akarok mondani, aranyos a Benji. De ha ezt megtenné, akkor valószínűleg rákiabálnék, valószínűleg kikapna, és aztán tanítanám, és értené, hogy nem szabad azt megcsinálni, ami a rajzfilmekben van, és vigasztalnám a Zoét, és nevelném, és tanítanám, és a végén ebben a szeretetben, ebben a befektetésben, a végén értené, hogy nem kalapálom el a nővéremet fakalapáccsal. Megtanulta, részévé vált az ő kis lelkének, lényének, az az igazság, az a szeretet, ami Jézus Krisztusban mindig ott volt. Értitek? A törvény más csinál. Elkalapáltad? Kifelé! Azt mondja, csináljunk egy új gyereket, ez tönkrement. Érted? Tehát, hogy a törvény rendszere elfogadhatatlanná teszi azt, aki hibázik, és lehetetlenné teszi az elfogadottságot, hisz a teljesítmény sose hozható. A törvény csak arra való, hogy felismerjük a képtelenségünket, és azt, hogy van különbség helyes és helytelen szeretet és gyűlölet között. Oké, rendben van. És a következő részben meg fogom mutatni nektek, hogy mi az az új gondolkodásmód, ami ebben az új rendszerben az egyetlen elfogadható. A világ keresztényei nem értik ezt a gondolkodásmódot. A világ keresztényei a régiben gondolkoznak. Az új bort beleteszik a régi tömlőbe, és nem működik nekik. És nem működhet nekik. Az új bort új tömlőbe kell tenni. Egy rendszerváltás volt. Az új szövetség egy rendszerváltás. Isten magasabb szintű igazságának a kijelentése, amely egy új gondolkodásmódot követel. Nem ad jogosítványt a bűnre, nem teszi a bűnt kevésbé pusztítóvá, hanem az egyetlen járható utat mutatja meg a bűntől való megszabadulásra. És szabad utat ad Istenhez. Ne bújj el a bűn miatt, soha többet. Szaladj Istenhez. Ha vétkeztél, szaladj hozzá. szeretetet fogsz találni. Ha 70-szer, 7-szer vétkezel egy nap, szaladj hozzá, szeretetet fogsz találni. Miért? Mert a bűnöd, a 77-szer elkövetett, ma 77-szer elkövetett bűnöd ki van fizetve. Ezt érted? Attól, hogy te nem érzed, attól, hogy te vádolod magad, attól, hogy nyomorultól érzed magad, attól még ki van fizetve. 1 János 1.9 azt mondja, hogy vald meg bűnödet, hű és Isten hű és igaz, és megbocsátja a bűnödet, és megtisztít minden gonoszságtól. Miért bocsájt meg? Mert ő egy igazságos Isten. És hogyha Jézus Krisztus egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tett, és Isten az Atya nem bocsájtana meg, akkor ő jogsértést követne el. Ezt érted? Odaállhatsz Isten elé, és az ő igazságának a jogán követelheted a megbocsájtást. És a feltétel nélküli szeretetet. És Isten azt fogja mondani, hogy wow, a hang nem egy picit merész, de igaz, amit mondasz. És amit gyűlöl, és azt jogosan gyűlöli, hogyha mindaz, amit ő megtett, az hasztalan a számodra, mert nem hiszed el, mert az önigazságod nagyobb. Jézus Krisztus meghalt, az is valami. Én rosszul érzem magam. És ez, hogy én rosszul érzem magam a bűn miatt, ez nagyobb, mint hogy Jézus Krisztus meghalt. Tudod, erre Isten azt mondja, két nagy pofont neki, tudod, álljál föl, vald meg a bűnödet, hagyd el, és gyere a jelenlétembe, és élj. Mert amikor a jelenlétemben vagy, és élsz, akkor gyógyulsz. Amikor a jelenlétemben vagy, és élsz, akkor nem gondolsz a citromra. Amikor a jelenlétemben vagy, és élsz, akkor egy nagyobb életet élsz, mint a bűn életét. De ha elmész, ha elbújsz, akkor csak te maradsz meg a bűnöd. És a bűn, a rája szálű halál rád mosolyog, és azt mondja, hogy gyere táncoljunk, rock and roll. És egyedül nincs esélyed. Oké, rendben? Jó, jó ez így. Jövő héten ebből belemegyünk. Egy új gondolkodásmódot fogunk tanulni. Egy biblikus gondolkodásmódot. Köszönöm a figyelmeteket, el vagyunk bocsájtva. Sziasztok! Ezt még ne nyomd a rádióba.